az 1,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Éppen egy hét múlva, május 7-én, jövő szerdán kezdődik a pápa választó konklávé, jelentette be tegnap Matteo Bruni szentszéki szóvivő. Az időpontról a bíborosi testület tagjai határoztak, a Ferenc pápa halála óta tartott, tegnapi 5. informális találkozójukon, amelyen több mint 180 bíboros vett részt. Ferenc pápa utódjáról a bíborosi kollégium 135, 80 évesnél fiatalabb tagja jogosult dönteni. Ma újra ülésezik az országgyűlés. Szavaznak a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosításáról. Ezzel az országgyűlés felhatalmazza a kormányt, hogy a veszélyhelyzetet november 14-ig meghosszabbítsa. A határozathozatalok között szerepel az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségével összefüggésben egyes törvények módosítása, továbbá a kábítószer előállításának, használatának, terjesztésének, népszerűsítésének tilalmával összefüggő törvénymódosítások. Dönthetnek több a családtámogatásokkal, az anyák kedvezményével összefüggő javaslatokról, valamint az automata bankjegy kiadógépek telepítéséről szóló előterjesztésről. A határozathozatalok után tárgyalják azt a törvényjavaslatot is, amellyel az országgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy Magyarország kilépjen a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt tartalmazza az Egyesült Nemzetek Diplomáciai Konferencia által a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában elfogadott statútumának és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló New Yorkban elfogadott megállapodás felmondásáról szóló előterjesztés. Napirenden szerepel a magyar és az orosz kormány közötti a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás módosításának második jegyzőkönyve. A nemzetközi szerződést a kormány már veszélyhelyzeti rendelettel kihirdette, most a törvényi szintű kihirdetés a cél. A képviselők dönthetnek arról a törvényjavaslatról, amely alapján tilos lesz 18 éven aluliaknak energiaitalt eladni. Tegnap a parlament megszavazta, hogy fenntartja azokat a büntetéseket, amelyeket Kövér László házelnök szabott ki 5 momentumos és 6 házi Ákos független képviselőre március végén. Az országgyűlés elnöke a gyülekezési jogról szóló törvénymódosítás ellen az ülésteremben füstgyertyával is tiltakozó politikusokat ülésnapokról történő kitiltással és tiszteletdíj csökkentéssel szankcionálta. 12 ülésnapról tiltott el, és 6 havi fizetés elvonása büntették Hatházi Ákost, Bedő Dávidot és Lőcsei Lajost, míg Gelencsér Ferencet, Csebők Évát és Tóth Endrét 6 ülésnapról tiltották el, és 4 havi tiszteletdíja megvonás. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ma minden idők legjobb szlovák-magyar kapcsolatrendszerében élünk, jelentette ki a magyar miniszterelnök Robert Fico szlovák kormányfővel közösen tartott tájékoztatóján tegnap Pozsonyban. Orbán Viktor bejelentette, hogy újabb 900 millió köbméterrel növelik a Magyarország és Szlovákia közötti földgázszállítási kapacitást, emlékeztetett, hogy ezt egyszer már megnövelték 3,5 milliárd köbméterre. Egyúttal hangsúlyozta, sajnálatos dolog, hogy Ukrajna blokkolja a területén keresztüli gázszállítást, megjegyezte, abban is egyetértettek, hogy mindkét országnak ragaszkodnia kell a kőolajvásárlási szankciók aluli mentességhez, lévén, hogy egyiküknek sincs tengerpartunk. Bővíti a két ország közötti határátlépési lehetőségeket Magyarország és Szlovákia, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, 3 újabb híd tervezését kezdik meg, egy teherautók áthaladására alkalmasét Esztergom körzetében, egy kerékpárosok és gyalogosok számára használhatóét Dunakilitinél és egy hidat a Tiszán Ágcsernyőnél. 4 új út építésének tervezése is elkezdődik. Ukrajna Európai Uniós tagságának kérdése eldönti, hogy milyen lesz a mai fiatalok következő 20 éve, hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor a 18. Szakmasztár Fesztivál megnyitóján beszélt tegnap a Hung Expo Budapest kongresszusi és kiállítási központban. A kormányfő úgy vélekedett, amennyiben a fiatalok a jövőben is migránsmentes országot szeretnének, továbbá nem akarnak a nyakukba milliószám ukrán munkásokat, akik elfoglalják a munkahelyeiket és leverik a fizetéseket, akkor nem szabad hagyniuk, hogy a fejük fölött döntsenek. Arra bíztatott mindenkit ezért, hogy vegyen részt a szavazáson és döntsön. Az oszakai világkiállítás magyar pavilonjában mutatták be az új Nemzeti Galéria terveit. A Városligetben felépítendő intézmény a Liget Budapest projekt záró beruházása és az egykori Petőfi csarnok helyén épül fel. Háromnapos tűzszünetet hirdetett az ukrán fronton a győzelemnapja alkalmából az orosz elnök május 8-ától. Azt ugyanakkor ezúttal is közölték, hogy ha az ukránok támadnak, akkor ők is visszalőnek. Eközben az amerikai elnök azt üzente, ő tartós tűzszünetet szeretne látni, az ukrán külügyminiszter pedig azonnali fegyvernyugvást sürgetett. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, és bár gomoly felhők képződnek, ezekből csapadék nem várható, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. 17. tavasz köszöntő templomi hangverseny a mezőtárkányi katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember, Ferenc pápa külön száma. A tartalomból. A népek pápája volt. Erdő Péter bíboros prímás részvédtávirata Ferenc pápa halálára. A remény embere. Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnökének írása. A Szent Atya, aki Radnótit idézte. Az Úr ma és örökké él. Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete. Keresse az új ember külön számát a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Csábít egy éj, egy sejtelmes látomás. Csábít egy arc, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol, és kék, és olyan szép, és a szád, ha hozzám szól majd még, meg kell értsed, hát ennyi épp elég, te biztosan látod. Nyújtsd két kezed, éreztem régen már, és az a láz csak álmomban égett át, és az arc tudd meg, hogy tiéd. Hív, nekem ennyi elég, és a száj, ha hozzám szól majd még, meg kell értsed, hát ennyi épp elég, te biztosan látod.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Nyolc óra 12 perckor szeretettel köszöntöm hallgatóinkat ma 2025. április 29-én kedden. Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. A zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatársak Fehér József és Kovasz Inger Jenő nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Elmondom, hogy mi a mai játék két nyereménye, utána pedig műsort ismertetek. Emberségünk titka Krisztusban adatott Roska Péter atyakönyve, az egyik mai nyereményünk, valamint a képmás legújabb száma, amely eddig talán még, sőt, biztosan mondhatom, nem volt elérhető reggeli játékunkban. A szívújságot gyakran játsszuk, illetve hát egy hónapban egyszer-kétszer, amikor megjelenik, és most úgy így teszünk, úgy látszik a képmással is. 9 órakor híreket hallanak Debnár Ádámtól, utána egymás közt. E műsorunkban az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum egyik pedagógusával, Dobos Edina angol szakos tanárról beszélget majd Pap Ildikó, de megszólalnak még a műsorban Forgács Fanni, Demjén Mirjam, Faragó Tamara és Párkányi Domonkos 11 évfolyamos tanulók is. Ajánlónk következik.
2018 óta veszünk részt Erasmus pályázatokban, és a pályázatok első szakaszában csak kollégáknak, tehát tanároknak hirdettek továbbképzést, és amikor átalakult ez a rendszer, és először lehetett diákokat is ennek az Erasmus pályázatnak a keretében vinni, akkor mi rögtön jelentkeztünk, ketten vagyunk koordinátorok az iskolában, egyébként csak most én vagyok itt, és akkor mi már vittünk diákokat pont Írországba és Máltára, és azóta minden évben, ez már több éve van, hogy diákokat csoportos diákmobilitásra viszünk, ez egy hetet jelent általában, amikor ott helyi iskolában, vagy régebben nyelviskolában jártak a gyerekek.
9 órától ugyanebben az időpontban tehát kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink napról napra című összeállításunkat sugározzák, melynek első felében megismételjük Takács Sánta Andrásnak, az 5-ös Lóránt Tudományegyetem docensének előadását, aki az ökológiai válság pozitív kimeneteléről értekezett.
Mi adhat reményt az ökológiai válság korában? Erről fogok beszélni. Ugye nagyon divatos szó lett ez, hogy polikrízis, és hát az utóbbi években eléggé, aki követi a híreket, a világ híreit, eléggé a reménytelenség szokott sokakon eluralkodni. Én arról szeretnék beszélni, hogy ebben a kétségtelenül nehéz helyzetben, tehát nem tagadom a problémákat, mi adhat mégis reményt arra, hogy amit ma sokan puszta világ végének tekintenek, az egyúttal talán egy új ökológikus civilizáció kezdete lehet.
Az óra második felében még hallanak azokról a keltakori leletekről, amelyeket az M4-es gyorsforgalmi út építése előtt tártak fel a régészek, majd a koratavaszi gyógynövények közül a pongyolapitypangot és annak felhasználását ismerhetik meg. Szintén 9 órától Tokai Adónk kilátónkat sugározza, és ebben beszámolunk a Sátoraljaújhelyen megrendezett Szent Lélek szemináriumról, majd a nyitottságról és a zártságról, a feltámadt Jézus Krisztus megjelenéséről, Baranyák Béla boldogkővárai plébánost hallják.
Hogy Jézus, amikor a zárt ajtókon keresztül megjelenik, azt mondja, én küldetést adok nektek. Jelen lenni úgy valahol, hogy van bennem valami, ami mozgat és visz. Ez azért másképp, más jelenlétet hoz abban a világban, amikor kint vagyunk az emberek között.
10 órától közös műsorra jelentkezünk mind a 9 adónkon, a hírek után Kerengő, és ebben dr. Tarnai Rihárddal, Pest vármegye főispánjával beszélget Pécsi Krisztina.
Új minisztérium jött létre, nemrég Navracsis Tibor miniszter úr irányításával, és talán kedves hallgatók is emlékeznek arra, hogy 2011-ben, amikor a kormányhivatali rendszer létrejött, akkor szintén ő volt az a miniszter, aki ennek a bevezetését vitte és megszervezte. Most az együttműködés szó az, ami koordinálja a mi munkánkat, hiszen ehhez a minisztériumhoz tartoznak a kormányhivatalok, az önkormányzatok is, illetőleg ennek a kettőnek, két területnek, az állami és az önkormányzati területnek az együttműködési kultúráját valósítjuk meg.
10 óra 45 perctől a Lélekszava jelentkezik, és a mai műsorban rendhagyó módon Deli Lajos atyát hallják, ez még nem rendhagyó, de nem a miséről folytatja elmélkedését, hanem Ferenc pápáról.
Pier Battista Vizzabella, Jeruzsálem latin pátriárkája meséli el, hogy amikor még bíboros korában járt Argentínában meglátogatni a Buenos Aires bíboros érsekét, akkor elkésett, próbáltak helyet keresni, parkolót, nehezen találtak, és ekkor megjelent egy egyszerű reverendába öltözött pap, és irányította őket, hogy hova parkoljanak. Ő pedig hát idegesen mondta, hogy hát őt várják, és akkor megszólalt ez a valaki, én vagyok a bíboros, hozzám jött.
11 órakor híreket mondunk, utána pedig Cseperedőnk jelentkezik. A mai műsorban a Kometiről, vagyis a Kortárs Segítő Mentálhigiénés és Tanácsadó Irodáról beszélgetünk Kerek Bócsi B. Ivett irodavezetővel.
Egyfelől azt mondani, hogy egyáltalán nem változott a problémakör az elmúlt 15 évben, mióta én ezt látom. Ez igaz az otthonról való leválásra, a szülőkkel való viszonyunkra, arra, hogy hogyan tudom elképzelni magamat felnőttként, hogyan tudok felelősséget vállalni, milyen nehézségeim vannak a felelősségvállalással. És persze emellett van egy nagyon komoly rész, ami abszolút megváltozott, vagy teljesen ismeretlen lett volna egy 15 évvel ezelőtti kortárs segítőnek, és tökéletesen látod is, hogy ez a COVID kapcsán jött, a közösségből való hirtelen kiszakadásnak a következményei.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napimáját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk a Regina Céli imádságot, 12:05-tól pedig egyházi hírekkel jelentkezünk. Szólj Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben ma Szénai Szent Katalinról hallanak. Névnap és kalendárium című kis műsoraink zárják ezt az órát. A 13 órai híreket a zenemesterei követi, melynek mai adásában Szil pályafutását mutatja be önöknek Kónya Éva. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Számítok figyelmükre akkor és addig is. 8 óra 19 perc van.
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Erről is olvashatnak egy beszélgetést Kozma Vízkeleti Dániellel a Képmás legújabb májusi számában is. Megfordítom a kezemben tartott példányt, hogy a hátoldaláról is idézzek. Barát Hella eredetileg csak a családja feleslegessé vált ruháit szerette volna eladományozni. Mára országos programot működtet olyan óvodák számára, ahová hátrányos helyzetű gyerekek járnak. Erről is olvashatnak tehát a Képmás magazinban, és akiket ez nem mozgatott meg, hanem jobban szeretnének bizonyos teológiai kérdésekben, méghozzá etikai kérdésekben elmerülni, azok megtehetik Roska Péter atyakönyvének segítségével, melynek címe Emberségünk titka Krisztusban adatott. Ez egy szójáték, mert ebből kiolvasható, hogy etika, tehát egy ilyen erkölcs teológiai mű lesz az, amit még megnyerhet egyik szerencsés hallgatónk a mai napon. Április 29-én, a pontos idő 8 óra 24 perc, és kezdjük el akkor a ma reggeli játékot. Két kérdés lesz, tehát mivel mondtam, hogy két nyeremény, így két kérdéssel vártam önöket, várom önöket. Az első feladványban annyit kérdezek csupán, hogy hol járunk. Kubasek Jánost, a Közszolgálati Egyetem tanárát hallják. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, és figyelem, tehát egy hely a mai megfejtés.
Megismertünk egy rendkívüli ember, Titkos Ervint. Én 12 éves voltam, soha nem felejtem el ezt a találkozást, és egy nagyszerű, emlékezetes, vetített képes előadás során hozta közel ennek a jégvilágnak a különlegességeit, érdekességét, és azt, hogy hogyan töltöttek ott több mint egy esztendőt a Mirni állomáson, ami a tengerparton volt, nem a jégkontinens belsejében, hiszen egy óriási jégkontinens 14,5 millió négyzetkilométer, tehát másfél európányi nagyságú. És itt számos kutatóállomás működik, a szovjetek működtettek akkor, az amerikaiak, Új-Zélandiak, de volt kutatóállomása Brazíliának, Perúnak, Argentinának, Chilének, sőt, a lengyelek is létrehoztak egy állomást, az Arctoszki állomást, és volt állomás Japánnak, Dél-Koreának, Kínának is. Ez a kontinens, mondhatnám úgy, hogy senki földje és mindenki földje. Itt nincs államhatalom. Amikor bemegy az ember, akkor nincs határőrség, nincsen állam, kormány, határőrség, vámőrség, de azért szigorú szabályok működnek, amiket érvényesíteni kell.
Van egy pár ország, amelyik osztozik rajta, nem?
Igen. Vannak területek, kutatási területek, amit ezek az országok jelölnek ki. Én az északi vidékeket valamennyire ismerem. Én jártam ott 2014-ben amerikai barátaim meghívására, az ő jó voltukból juthattam el, egészen a 70. szélességi kövig. És hát így sikerült személyes benyomásokat szerezni. A katonaság nem állomáshozhat, bár katonai repülőgépek végzik a szállításokat, de fegyvert nem szállítanak. Atomfegyvermentes a kontinens, nincsenek nukleáris fegyverek és katonai bázisok sem. A kutatóállomások személyzetének a tagjai között persze vannak katonák, katonai képzettségű emberek, és a szállítógépek azok a hadsereghez tartoznak, a chilei bázist, a Frey bázist, azt a chilei hadsereg szállítógépei látják el, a Herkules gépek, de így van az amerikai McMurdo bázis, de az új-zélandi Scott bázist is, az amerikai légierő repülőgépei, az ottani közlekedést pedig a helikopterek biztosítják. A szovjetek, később az oroszok hajóval látták el az ő bázisaikat, a Mirnit és a Molongyosnáját, ezek a tengerparton vannak, és volt egy harmadik nagy bázisuk, ez a Vostok, ez már benne a kontinens belsejében van, oda helikopterrel, illetve repülővel juthattak el. Egy különleges világ. És akkor kisgyerekként fogott meg ennek a varázsa, ennek a különleges jégvilágnak, és nagyon hálás vagyok Titkos Ervinnek azért a nagyszerű előadásében, amit ott tartott.
Ő volt az első magyar, aki ott járt?
Az első magyar állampolgár, aki magyar útlevéllel ment, de már előtte is jártak ott magyarok. Buda János volt az első magyar, tudomásunk szerint. Orvosként 1958-ban az ausztrál kormány bázisán töltött két évet, és ezt meghosszabbította újabb időszakba. A Davis és a Wilkes bázison, a Dawson bázison volt, és utána a Macquarie szigeten egy-egy évet, összesen 6 évet töltöttem, mint orvos. Az ottani személyzet egészségi állapotának a vizsgálata biztosítása volt a fő feladata, de végzett kutató munkát is, nagy elismerést kapott ezért, megkapta az ausztráliai Polar Medál kitüntetés, ez egy nagy kormány kitüntetés, állami kitüntetés, és anyagilag is messze menően méltányolták, hogy 6 évet távol van a civilizációtól, távol van a szárazföld kényelmétől, és nagyon mostoha körülmények és megpróbáltatások közepette vállalja ezt. De voltak más bázisokon is 1-2 éves telelések, átterelések, 3 évnél több időt nem töltöttek általában egy-egy bázison, ez fizikailag is, idegileg, lelkileg is rendkívül megterelő. Nem véletlen, hogy például a legnépesebb bázis, az a McMurdo, ott 2000 ember él a nyári időszakban. 2000 ember.
Az egy város.
Az egy város. Itt van áramtelep, van kórház, vannak sportpályák, sporttelepek, komplexum, és vannak református, illetve katolikus lelkész is. Katolikus lelkész később visszavonták, de református lelkész van, tehát ők azért dolgoznak, de a katolikusok is, ők már interneten keresztül végzik a misézés és a lelki gondozás, a gyóntatás az nem, mert az internet nem alkalmas, de az emberekkel is együtt lenni. Esküvőt nem rendeznek már bár elképes, esküvő volt a McMurdon, ott egymásba zevetett 2 amerikai fiatal kutató, hát nem akartak hazamenni az esküvő miatt, egy elképes szimbolikus esküvőt McMurdon tartottak, és sajnos temetésre is sok kerül, mert áldozatok is vannak. Tilkos Elvi mondta, hogy a Mirnénél is volt 2 orosz áldozat, akik egy rakodás közbeni balesetben vesztették életüket. Óriási jégfal leszakadt, és teljesen maga alá temette őket. Hát vannak egyébként repülőgép roncsok is, egy-egy tragédia szomorú jelei. Az biztos, hogy a természeti környezet, természeti kép az egészen más. És aki erre nem készül fel lelkileg, fizikailag, annak ez nagyon nehezen emészthető meg, elviselhető. Sivár is, hiszen nem látunk semmilyen települést. Hajóval is, ha megyünk, távcsővel nézzük a partokat, ott az élőlények csak a zuzmók, a sziklákon, néhány fóka, ami megjelenik. A fókaprém vadászok voltak az elsők, akik ugye a partjainál bébengzéseket hajtottak, hogy több mint 1000 fókavadász meg bánavadász expedíció jelent meg már 1800-as években, de ezek nem végeztek semmilyen tudományos munkát. És nem láttunk települést. Port Lockroyd volt az egyedüli település, ahol én jártam, ahol voltak még kutatók. Ott van egy örökség múzeum, és ez a világ legdélebbi múzeuma. Ez a 65. szélességi köv alatt van. Én 71. szélességi kövig, 70-en túl jutottam le. Hát egy csodálatos hely. Itt már az 1900-as évek elején felépítették ezt a bázist. 4 épületből áll. Van egy múzeumépület, szállásépület, és van egy külön konyha. A jégvilágát változatossá teszik a állatok, az edéli pingvinek, és hát nagyon érdekesek persze a pingvinek, a barátkozó pingvinek. Titkos Ervin mondta, ő mesélt el, hogy a vödőt maga mellé tette, maga mögé tette, és a vízből kifogott halakat a mögött álló vödőbe tette. Kis halak voltak, nem nagy, 20 centis, 30 centis halak. És jó 2 óra múlva hátranézésre a vödő üves, nincs benne egy hal sem. Hát egy pingvin mama odajött, és kiszedte a halat, és rögtön a kicsinyeknek, a kis pingvin csemetéknek adta. Aztán jött a többi is, hát a többi anyuka is észrevette, hogy most egy nagyon finom lakomára van lehetőség, és halcsontvázok ott a környéken szétszólva mutatnák, hogy a pingvin mamák nagyon szeretik a kicsinyeiket, különösen a másnak a vödvéből kell kiszedni a halat. Titkos Elvi nem tudott haragudni a pingvinekre se a időjárásra, hát ilyenek, hát ők vannak otthon, és mindig a pingvinnek van elsőbsége, ő van otthon. Ha megyünk egy úton, és megjelenik egy pingvin csapat, akkor ne gondoljuk azt, hogy ő fog kitérni, nekünk kell megvárni, amíg elvonulnak. Egyébként nagyon kedves, barátságos állatok, semmilyen veszélyt nem okoznak. Sokkal veszélyesebbek a fókák. És bizony valamik vannak, leopárdfoglalnak, van az ő fokozata is, és nem jó az ő teritoriumát érinteni, vagy megsérteni, bánti, ő van otthon. A tudomásuk kell, jegesmedvék nincsenek, tehát attól nem kell félni. Kaptam én is kérdést, és milyenek a támadó jegesmedvék, semmilyenek. Nincs jegesmedve, tehát nem is támad, mert nincs. Eszkimok sincsenek, ott nem élnek eszkimok. Vannak persze madarak rengeteg, de ragadozó nincs. Tehát nincs miért félniük a pingvineknek sem. Ez egy békés kontinens, a béke kontinense, ahol háborúskodás nem ismert, és az egymás utatság és a harmonikus együttműködés kényszerve az túlmutat mindenen. És megvan az emberekben is, mint földrész, mint kontinens, mint élettér, egy lenyűgöző világ. Lenyűgöző világgal a hóformák változatossága, érdekessége és különlegessége is embert magával ragadó dolog, a sziklaformák azok is vannak, és persze az, hogy a felszín fejlődés Az itt elsősorban a fagyhatásnak köszönhető, a fagy okozta aprózódásnak és a szélnek. Hozzá kell tennem még ezekhez a kérdésekhez, hogy a klímaváltozás most egy nagyon gyakori problémaként jelenik meg a közbeszédben, de a állami vezetők retorikában is, és nem véletlenül. Az olvadása az elég jelentős. Nagyon nagy jégtömegek szakadnak le, és csökken zsugorodik a felszíne, mint ahogy az északiak is. Tehát gyakorlatilag fogy a jég, és emelkedik a tenger vízszintje. Most, ha ez a folyamat tovább folytatódik és fokozódik, akkor az a tengernél akár egy méteres, másfél méteres vízszint emelkedést is eredményezhet. 3-4 ezer méter vastag jégtömbből van szó, és ez kijut a peremig, a kontinens peremig, és azt is eltakarja. Az előrejelzések, a diagnózisok nagyon fontosak, de utána a döntéshozata, mit tehetünk? Mi a levegő hőmérséklet változását kívülről parancsra ezt nem lehet elrendelni. De a következményének a hatását mérsékelni lehet, megpróbálni. És ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés, hát ebben azt hiszem, hogy a jövő hozza a nagy feladatokat. A bázisok lakói, akik ott élnek, tisztában vannak abban, hogy ez egy nagyon nagy munka. Akik vállalják ezt a feladatot, azokban nagyon nagy fokú hivatástudat is van. Persze a nyugati bázisok kutatói komoly anyagi erőforrásokkal rendelkeznek, és igen jelentős fizetést kapnak. Egy ausztráliai expedíciónak a geológusa az otthoni fizetésének a többszörösét kapja azért, mert a napi 24 órás szolgálatot jelentő jégvilágbeli kutatómunkát vállalja.
De hol is zajlik ez a kutatómunka, meg hát sok mindenféle egyéb kutatás, azt megtudjuk hamarosan. Hozta Isten, szeretettel köszöntöm.
Jó reggelt kívánok! A déli sarkvidéken, az Antarktiszon járt Kubasek János.
Így van, az Antarktiszon jártunk, bár a múltkor pont Papetivel, kollégámmal beszélgettem, aki földrajzban nagyon otthon van lévén tanár, és ő azt mondta, hogy ez a szó, hogy Antarktisz már igazából megszűnt, elkezdte magyarázni nekem, hogy mi van helyette, de amikor látta, hogy elnézek a válla fölött a semmibe, akkor úgy gondolt, hogy mégsem avat be ennek a rejtelmeibe, így maradtunk az Antarktisznál, és Kubasek János is az Antarktisz szót használta. Miből jött rá? Úgy hallottam Józsit, hogy benne maradt a megfejtés is, de hát tudjuk be annak, hogy a buszon vágtam hazafelé menet, mert Kubasek Jánossal úgy elhúztuk az időt, mert ha leülünk beszélgetni, abból tényleg estében nyúló beszélgetés lesz, és így már csak a buszon tudtam ezt megvágni, a vele készült beszélgetést. De mi az, ami esetleg önnek segített?
Hát amikor elhangzott a 70. szélességi kör, akkor kinyitottam a térképet, és hát ugye most ismételtem át a régi földrajzi tudás, hogy összesen 80. szélességi kör van jelölve, tehát nem lehet más. Én egyébként nem hallottam a megfejtést, lehet, hogy akkor hangzott el, mikor telefonáltam, de hát ugye a pingvinek meg nagyon sok minden
utalt
arra, hogy nem lehet az északi sarkvidék, csak a déli. Csille meg braziliai kutató állomások, tehát olyan egyértelmű volt, hogy...
Így van. De ha már a Csillét említette, vagy Csillét tetszett említeni, itt van előttem az emlegetett Titkos Ervin könyve, az egy év az Antarktiszon, meg a másik nagy mű, a Magyarok az Antarktiszon című kötet, amit a 70-es években adtak ki, 76-ban, és olyan, mondhatom, hogy közismert emberek is megosztják Antarktisszal kapcsolatos élményeiket Titkos Ervinen kívül, mint Rockenbauer Pál, ugye ismerjük, Szabados Tamás operatőr, Visi Károly a meteorológus, Barát József Hírling István, és a csilleiekkel volt talán a legérdekesebb, amit olvastam, ugye ott jól föl kell öltözni az Antarktiszon, viszont nem mindenki van úgy eleresztve expedíciós szempontból, mint a szovjetek, amerikaiak, ausztrálok, és a csilleiek katonaruhában voltak, ez kb. Ennyit tehetett, mint amikor a magyar katonákat kiterelték a Donhoz, az a ruha nagyon megfelelő volt idehaza, de odakint már kevésbé volt használható, és a csilleiek is fáztak, a tudósok, viszont kaptak naponta 1/2 liter vörös bort. Azt mindenki gyűjtögette a fejadagját egy kannába, és elmentek a szovjet bázisra, hogy valami ruhára cseréljék. Nem tudom, hány kanna vörösborért adtak, egy pufajkát vagy egy kesztyűt, de így oldották meg a túlélést ebben a világban. Ami azért bár sajnos melegszik, de azért még mindig hideg van arra felé.
Hát igen, igen, rengeteg baj van most a teremtett világ, nagyon veszélyben van.
Így van.
Mindenféleképpen.
Nemrégiben egy ausztrál tudóssal készítettem riportot, aki az ottani gyümölcslégy elleni védekezést vezette, már nyugdíjas, és amikor hazament, elmondta a szomszédjának, hogy készült vele Magyarországon egy riport, mire a szomszédja azt mondja, hogy vele is készítsek riportot, majd így Skype-on keresztül az interneten, mert nagyon érdekes dolgokat tudna mesélni az Antarktiszról, mert ő ott élt egy, éveket nem lehet nagyon lehúzni, van akinek sikerült, de egy időt úgymond szolgált az Antarktiszon, és érdekes a beszámolója azoknak, akik ott voltak, tehát dolgozni, hogy a legmegbízhatóbb közlekedési eszköz vajon mi lehet az Antarktiszon, és nem más, mint a kutyaszán.
Kutyaszán, igen.
De azt mondja, késhetett a traktor, a repülőgép, volt, hogy kényszerleszállást hajtott végre, ki kellett menekíteni az embereket, a hajó befagyhat, míg a hajóval már idézőjelben szárazföldön nem közlekednek, de azt mondja, a kutyaszán, a huskik sosem késtek. Ezt mondta az egyik magyar kutató, aki kint volt az Antarktiszon.
Hát igen, ők aklimatizálódtak.
Így van, és nem régiben, 25 éve volt itt egy olyan kedves riportalanyom, aki az északi sarkon volt, ahol kipusztultak a kutyák. És építeni kellett az eszkimóknak egy ideiglenes várost, mondjuk így ilyen bádog várost előre egyált ott elemekből, és mondom, hát miért nem vittek kutyákat, és akkor sokkal egyszerűbb lett volna, nem kell vinni a házakat hajóval. Azt mondja, ha egy mondjuk kanadai, vagy amerikai huskit viszek ki, vagy magyart, az 5 perc alatt csontáfagy. Tehát oda való, ott született, benszülött kutyáknak kell lenni ahhoz, hogy hogy egy kutya kibírja azt a kutya hideget, mondhatjuk így. Bár a kutyára mondják azt, hogy kutya meleg van, ugye?
Igen.
Az a kánikula, ebben a latin szóban is benne van a kutya szó. Hú, sokat beszéltem, már csak egy választási lehetőséget szeretnék önnek nyújtani. Roska Péter atya etika könyve, vagy pedig a Képmás magazin legújabb száma?
Hát mind a kettő csábító, de csak Roska Péter atyának a könyvét.
Roska Péter atya személyes ismerősöm. A bátyámat és a feleséged, a sógornőmet, ő adta össze. Ő volt az eskető papjuk. Egyébként interneten vannak fönn nagyon érdekes beszélgetések, amelyek vele készültek. Ajánlom mindannyiunk figyelmébe, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, kedves Vilma.
Én is köszönöm, és további jó Isten áldását kérem a munkájukra.
Köszönöm szépen, és minden hallgatónkra is jó Isten áldását kérem. Meg Józsitól azt kérdem, hogy játszunk tovább, vagy pedig egy zene még belefér? Belefér, akkor a zene után folytatjuk. 8 óra 45 perc van, és a Képmás magazin legújabb száma várja még gazdáját, leendő olvasóját, olvasóit, ugyanis egy újságot tovább is lehet adni, miután kiolvastuk, és régen a napilapokat úgy számolták olvasottságra, hogy megszorozták az eladott példányt 3-mal, mert az volt a tapasztalat, hogy egy-egy újságot 3-an is kezükbe vesznek. És ha már olvasmány élményekről van szó, feljut, vagy eszembe jut ugye Richard Byrd könyvei a Déli sarkról, vagy Shackleton könyve, amit ajánlok a figyelmükbe, de hát más olvasmány élményeim is vannak, és most irodalmi feladvány következik Bozók Ferenc atyától. Az atya és a piaristák számba veszik mostanában egykori jeles tanulóikat, akik ott érettségiztek, és ugye most az érettségi szezon van, kezdődik az időszak, az érettségi szezon. Talán ez is adhatja aktualitását a most következő feladványnak. Ki az az író, akit elrejtettünk benne? Az anyag hossza 9 perc, azaz 9-1 perces. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es.
Az életrajzot és életpályát jól ismerők számára közismert, hogy nem csak piarista diák volt, hanem szívesen reflektált piarista diák mi voltára, tanáraira, osztálytársaira, még azokban az években is, amikor a történelmi klíma inkább ennek elhallgatását vagy bagatelizálását tartotta volna szerencsésnek vagy kívánatosnak. A gazdag felsőpolgári családból származó diáknak meghatározó emlékeket és élethosszig vitt tartalmas podgyászt, spirituális és szellemi muníciókat adott a piarista iskola. Lázár István monográfia írója így fogalmaz. Első iskolájáról nincs mondani valója, mármint az általános iskoláról. Azt tudható, hogy az elemi iskola alsó 4 osztályát 1918-tól 22-ig végezte, mivel 1922. szeptemberében már a budapesti piarista gimnázium első A osztályának népsorában szerepel a neve. A kegyes tanítórendiek budapesti főgimnáziuma a 206. tanévét kezdi meg, mikor 10,5 esztendősen az iskola tanulója lesz. Ami az iskolában számomra felejthetetlenül és máigható érték maradt, az elsősorban az, hogy én egy olyan világban nőttem fel, amely tele volt nemzeteket gyűlölő uszításokkal, és ez a piaristáknál nem létezett. A hazaszeretetnek ezt a tisztességes módját hordom a véremben azóta is, és ezt tőlük kaptam, írja a Lázár Istvánnal folytatott életrajzi beszélgetéseiben. Az iskola nyitott és befogadó szellemisége ellenére a magas követelmények miatt a lemorzsolódás jelentős volt. Tehát a kegyes atyák, ha nem is kegyetlen, de azért szigorú iskolát működtettek. 79 volt a kezdő tanulói létszám, ám az érettségig csak 37 tanuló jutott el. Osztálytársai voltak olyan később ismerté vált nevek, mint Boldizsár Iván, aki ekkor még Betlen Iván néven szerepelt a naplóban, és a párhuzamos B osztályba járt Szabó Zoltán, a Tardi helyzet és a cifra nyomorúság írója, valamint Turzó Gábor, az értesítőben Rutter Schmidt Károly néven szerepelt. Saját állítása szerint 7. megbukott magyarból. Így fogalmaz. Kisebb konfliktusom volt, 7. megbuktam magyarból. Ami egy író múltjában elég csúnya szeplő. De nem valamiféle aditlobogtató, lázadó ügyben kerültem szembe a magyar tanárommal, hanem kizárólag készületlenségem miatt buktatott meg. És különben is teljesen igaza volt. Mi már felnőttként, reflektálva iskolai tanulmányaira, alázatosan elismeri, hogy tanárai jogosan adtak neki magyarból gyenge osztályzatokat, mert pimasz és lusta volt, egy szóval kamasz. 1930. májusában érettségizett. Irodalomból ezt az írásbeli tételt kapta. Arany János, mint a magyar epika újjáteremtője. A Buda halála alapján. Egyéb iránt a magyar írásbeli érettség is csupán elégségesre sikerült, ám a szóbeliének osztályzata jó. Jobban ment neki a görög nyelv, amelyből kiegészítő érettségi vizsgát is tett, jeles eredménnyel. A 70-es évek közepén Barta András kérdezte a piarista diákéveiről. Idézek, amikor én a 20-as években a piarista gimnáziumba jártam, ez az iskola hírében, nevében az elsők közt volt az országos ranglistán. Most gondolkoztam először azon, vajon mivel érdemelte ki ezt a hírnevet, hiszen ott is voltak jó, közepes és rossz tanárok. Összhatásában kellett lennie valaminek, ami a többiek fölé emelte. Ezt az én saját sorsomban is le tudom mérni, hiszen az akkor még 8 tanéves gimnázium életemnek legdöntőbb szakaszára esett. Gyermekként mentem oda, és felnőttként léptem ki a kapuján. E 8 év alatt történt velem valami, amit ha egyetlen és látszólag nem sokat mondó mondatban sűrítenék, azt mondanám, az iskola kíváncsi emberré formált, kérdező lényé. Azt hiszem, ez a legtöbb, amit az iskola a természetes alapműveltség mellett adhat a diáknak. Az iskola szellemisége, struktúrája és metodológiája helyett inkább a pedagógus személyiségét és egyéni karizmáját vélte döntő hatásúnak a diák lelkére és szellemére. Idézet? Talán éppen azért, mert nálam ez a fejlődés egy személynek volt köszönhető, amit az is bizonyít, hogy 4 évtized távlatából már csak ráemlékszem úgy, hogy arcát, hangját, gesztusait is fel tudom idézni. Ez Vékei Károly volt, az osztályfőnököm, aki egyébként latinra és görögre tanított. Olyan tárgyakra tehát, amelyekkel hivatásszerűen soha többé nem foglalkoztam. Nem csak írónk, hanem a többi osztálytárs is hálával emlékezik vissza Vékeire. Jó tanár volt. Ismerte, szerette tanítványait, igazán azonban a latin és a görög nyelvet szerette, de úgy szerette, hogy mi a padban ülők is azt éreztük, hogy a legfontosabb a világon a latin és a görög nyelv megismerése. A vékeizmus hatását később íróként, kérlelt alkotóként is képes volt alkalmazni. Vékei tanár úr magatartása ma is modell a számomra fogalmaz. Ez az, ami a legfogékonyabb éveimben a véremmé vált. A kérdezés, a világ faggatása, a jelenségek lecsupaszításának vágya. Lehet, hogy minden írónak ez a módszere, de csak magamról tudom biztosan, hogy minden leírt mondatom után egy pillanatra megállok, mintha azt kérdezném, miért? Mintha mindig Vékei tanár urat látnám magam előtt, úgy érzem, hogy amit én lényegesnek, tehát fontosnak tartok, az az olvasónak is fontos. Csak most érzem, hogy milyen szoros összefüggés van az én akkori latin tanulásom és mai drámaírásom között. Már felnőttként is igyekezett számon tartani az osztálytársait, és gyengét szeretettel, nosztalgiával idézte emléküket. Hosszabb novellában állít emléket a régi társaknak, jó részt álneveket használva. A 8. A teljes gyászjelentése azonban nem ez, e 9-en kívül, kikről semmit sem tudunk, van még 8, akikről tudjuk, hogy meghalt. Akiről tudjuk, miképpen halt meg. 8 halottunk, 8 fájdalmas változat. Közülük csak egy végezte, mint mondják, természetes halállal. Elvitte egy tüdőgyulladás. Bárha ez is természetellenes, ha meghal egy 30 éves ember, hát még ha 8 hal meg, s hogyan? 2 megfagyott a szovjet fronton. Egyik elesett a budai kitörésnél, egy másik egy külön 6 személyes kitörési kísérletnél, római fürdőn. A nyilasok 2 végeztek ki, az első szembeszállt velük, a másik zsidó volt. A 8. csak nem régen halt meg, nyugaton, a fronton szerzett nyavajájában. De a többi él. 42-ből 25. Tehát él 25. Tűnődve nézem a névsort. Akiket áthúztam, a halottak és elkallódottak, ők voltak azok, akiknek jövőt jósolt mindenki. Aki kiugrott a startnál, nincs ma sehol. Sokra viheti, mondták, s hová lett. Itt van valahol, s ha belehalok, se bírom meghamisítani a nevét, kimondom, lesz, ami lesz. Itt van Krazsóf Kajetán. 5. békát hozott az iskolába, latinórán a béka elugrott, ide-oda huppant, még brekegett is, illetlenül viselkedett. Kajetán csendesen eltávozott. Sose lesz belőled semmi Krazsóf, mondta a görög nyelvtanára. Tán kár is elmondanom, hogy mi lett Krazsóf Kajetánból. A görög nyelv kiváló tanára lett. Mi lett a 8. A-ból? Adtunk a hazának 7 banktisztviselőt, 5 orvost, 4 mérnököt, 4 katonatisztet és 2 háborús bűnöst. Lesz, aki ezt mondja, ez egy tragikus nemzedék. Nincs igaza, aki ezt mondja. Hányt vetett nemzedék, de edzett. 2 iskolát járt. Előbb a kegyes atyákét, aztán a kegyetlen atyájét, a háborújét.
Bevallom, hogy nem sok fogodzó volt ebben a feladványban. Ki kellett volna talán matekozni, ki az, aki, hogyha ekkor érettségizik, akkor mikor született, és ott keresgélni az irodalmárok között, és lehet, hogy még van helyes megfejtés. Helyes megfejtés eddig ugyanis nem futott be. Sík Sándorra tippeltek sokan, de hát nem minden sík, ami fénylik, de most sem helyes megfejtés, amit Józsi kezelt. Én akkor elmondom, nem maradjak ezzel adós, de még van egy telefonhívásunk. Az elején én segíteni próbáltam, de lehet, hogy nem domborítottam ki eléggé, hogy 9 perces az anyag, amit hallottunk, az 9-1 perces. És ez egy olyan kulcsszó lehet, vagy lehetett volna, hogy a megfejtés a közelünkbe kerül, és most már, ha minden igaz, akkor Vilmát köszönhetjük, 101-esi Vilmát.
Igen, azért elnézést. Nem telefonáltam, mert az előző kérdés, de Őrkény István a megfejtés. Már amikor mielőtt elindult a felvétel, akkor is ön említette, hogy egy perces, már rögtön tudtam. De egyébként tudom, hogy 1912-ben született, úgyhogy
és igazából
szóval egyértelmű volt.
Eredeti szakmája tekintve ugye vegyész, gyógyszerész, és megbukott irodalomból, és ez nem legenda, hanem valóság, mint ez kiderült. Egyébként ez a lemorzsolódás, amit hallottunk Bozók Ferenc agyától akkoriban, hogy 70 fölötti létszámmal indult egy-egy évfolyam, és 40 fölött végeztek, ez számomra egy nagyon jó eredmény. Mi 56-an kezdtük a gimnáziumot, egy padba 3-an ültek, a végén pedig elég szellős volt a terem, mert 6-an végeztünk, és abból sem sikerült mindenkinek egy hullámban abszolválni az érettségét, de azért előbb-utóbb megkaptam. Magyarból nem buktam meg, ezzel nem dicsekedhetek, de azért más tárgyakból rám járt a rúd. Köszönöm szépen a megfejtését, önné a Képmás magazin is.
Hát nagyon szépen köszönöm. Mondom, csak azért nem telefonáltam előbb, hogy más is jusson lehetőséghez.
Így van, köszönöm.
De én ismerem Őrkény Istvánnak az életét, úgyhogy
tudtam. Én már nem is rabolom tovább az idejét, meg a műsoridőt, mert az átálláshoz kell egy kicsit zenélni. Mindannyiuknak, önnek is, kedves Vilma, nagyon szép napot kívánok.
Feltámadt Krisztus.
Valóban feltámadott. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. Van még Képmás magazinunk, de azt majd csak pénteken Farkas Erzsébettől nyerhetik meg. Játszanak akkor is vele, velünk. Mm-hmm.